Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Végtelen öröm számomra, hogy köszönhetem itt a stúdióban Maruzsánszky Ernát, gyógypedagógust és mesterpedagógust. Szervusz!
Szervusz, és köszöntöm én is a hallgatókat.
Egy nagyon különleges életriporttal fogunk szolgálni, hiszen neked nagyon különleges életed van, és egy kicsit az életerőről is fogunk beszélgetni, hiszen a te életed beszél erről folyamatosan. De bemutatnálak, hogy milyen intézményeket is vezetsz most jelenleg. A Református Egymi Kiskunhalasi Tagintézményének vezetője vagy, illetve az Ékeskapu Református Otthon vezetője. Rögtön meg is kérdezném, mert tudom, hogy ez gondot szokott jelenteni, hogy itt általában valamilyen fogyatékkal, sérüléssel élő gyermekek, felnőttek vannak többek között, ugye főként az Ékeskapunál. Hogyan jó ezt mondani?
A mai magyar valóság még nem döntött arról, hogy hogyan kell hívni azokat az embereket, akik nagyon eltérő mássággal élnek közöttünk. Sokan sokféleképp használják a jogszabály a fogyatékos embert említi, és talán maguk az érintett emberek is leginkább ezt a szót használják, de például a mozgásukban nehezített emberek, ők a sérültet szeretik. A látásukban sérültek, szintén a sérültet. Úgyhogy ha beszélek róluk, akkor mind a kettő, vagy esetleg még más is eszembe jut ezzel kapcsolatban.
Akkor igyekszem én is alkalmazkodni ehhez. Na de kezdjük a gyökerekkel. Neked rendkívül érdekes és gazdag életutad van, nehézségekkel teljes. Vajdasági származású vagy te is és családod. Mesélj nekem egy kicsit a gyökerekről, családodról, testvéreidről.
Bár ez már nem gyökér, de akkor különböző konferenciákon járok, vagy ilyen csoportokban be kell mutatkoznom, akkor azt szoktam így elmondani magamról, hogy én vajdasági magyar református gyógypedagógus vagyok. Azt gondolom, hogy a mai létemet ez foglalja igazán össze. A gyökereimet meg mostani időtöltésem szerint két hetente megyek ápolni Vajdaságba, ugyanis valahogy úgy hozta az élet, hogy a kisunokám ott él és növekszik. Miatta is megyek, de mindig örülök, ha látom azt a tájat, amit most már egyre inkább a magyar közvélemény is úgy használ, hogy Vajdaság.
Tehát, mint hozzánk tartozó területet, majd területet.
Igen. Csantavérhez kötődik a gyerekkorom. Egyik barátommal szeretjük azt mondani, hogy Csantavér a világ közepe. Ugyanis oda érkezik a vonat, és mindegyik onnan megy tovább. Nem utazom.
Ez egyértelmű.
Nem lehet keresztül utazni Csantavéren, de a buszok sajnos már keresztül utaznak. De nem Csantavéren születtem, szabadkai születésű vagyok, édesapám egy nagy bunyavác családból származik, édesanyám pedig, ahogy a neve is, Bús Rózsa, tehát magyar gyökerű család, és közöttük nevelkedtem. A déttatámat pedig Ozsvár Mihálynak hívták. Ő a II. Világháború után, pont ahogy én megszülettem, talán 8 hónapos voltam, hogy látott engem, már börtönben látott meg engem, mert az akkori társadalmi berendezés úgy gondolta, hogy túl sok földje van, vagy kevésbé szereti a partizánokat, és hát szegény nem is bírta ki, a börtönben meg is halt. Úgyhogy igazából az a nagy család, amiben én növekedtem, csupa hölgyekből állt, és olyan átok vagy szerencse, ezt nem mindig lehet pontosan tudni. Mindenki, dédanyám elveszítette a férjét, nagymamám már elvált, édesanyám elvált.
Testvéreid vannak-e?
Van egy gyönyörű kékszemű húgom, teljesen ellentéte, a haja is szőke, az enyém barna, ellentétem teljesen.
Szétosztották a géneket a szülők.
Igen. És hát így kettőnknek van 3 gyerekünk, nekem 2 háztáji, neki pedig egy mozgássérült ugyan valamennyire a kisöcsém, de most Londonban él, és egy londoni arab stúdiónak dolgozik, mint vágó egy tévéstúdiónak.
Igazi nemzetközi család vagytok minden szempontból. Milyen értékeket kaptál? Nagyon meghatározóak az ember életében. Itt a beszélgetésre, hogy készültünk, mondtál egy-két emléket, nehéz éveket, amikor a cigaretta olcsóbb volt, mint a kenyér.
Egyszer édesanyámmal beszélgette, hogy mondják, hogy így a dohányzást is a családban tanulja meg az ember. Hát édesanyámon kívül, amit csodálkodunkban, senki nem dohányzott. És akkor kérdeztem tőle, hogy te anyu, te miért szoktál rá? Mert akkor, mikor én fiatal voltam, olcsóbb volt, mint a kenyér.
Azért ez döbbenet.
És az is érdekes, hogy én egy nagyon szegény családban nőttem föl. A szocializmus kezdete 55-ben születtem. És az is érdekes, hogy felnőttként döbbentem rá, hogy én szegény családban nőttem fel.
Tehát nem tűnt fel.
Annyira jó és szép gyerekkorom volt, és annyi minden történt, annyi sok barátom volt, magyar is és nem magyar is, olyan sok játszóterünk volt, hogy észre se vettem, hogy mi szegények vagyunk.
Innen fogjuk folytatni, mert még azt gondolom nem merítettük ki ezeket a gyönyörű kincseket, hogy milyen értékeket is kaptál te akkor, szívtál magadba. Maradjanak velünk, folytatjuk a beszélgetést hamarosan Maruzsánszky Ernával.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és folytatjuk mai beszélgetésünket Maruzsánszky Ernával, aki gyógypedagógus, mesterpedagógus. Ugye Vajdaságban születtél, egész konkrétan ugye Szabadkán, Csantavér közelében éltél, és mondtad, hogy egy nagyon szép gyermekkorod volt, annak ellenére, hogy felnőttként már érzékelted, hogy szegény családban nőttél föl. Mesélj nekünk ezekről a kincsekről, amiket ott kaptál, magadba szívtál, amik kialakultak.
Keresztény családban nőttem fel, de utána jól eltávolodtam a kereszténységtől, viszont egyszerűbb volt visszatalálni, amikor úgy hozta az élet, hogy ezen is már volt elég időm, vagy kényszerem gondolkodni a sok nehézség miatt, amivel találkoztam. Édesanyám valamennyire szerette volna elhinni a titoizmus szépségeit. Ezért úgy is érezte, hogy ha én nem tanulok meg szerbül, akkor esetleg kevesebb esélyem lesz abba a társadalomba beilleszkedni. Úgyhogy már bölcsödétől kezdve én szerb nyelv környezetben töltöttem a családon kívüli időmet. Édesapám is úgy gondolta, hogy jobb lesz, ha nem beszélünk magyarul, ezért még otthon is szerbül beszéltünk, viszont mikor nyár volt és szünet, akkor nem tudtak mit kezdeni velem, valahova oda kellett adni engem, és akkor Csantavérre kerültem. Az én Bús Jolán nagymamám pedig egy szót nem tudott szerbül, úgyhogy minden egyes nyáron én elfelejtettem szerbül, de megtanultam magyarul. És akkor így 3-4 éven keresztül így ment, még végül mind a két nyelvet jól tudom beszélni. Iskolában is úgy jártam, hogy senki nem tanított engem magyarul írni és olvasni. Megtanultam latinul, csirilül, ahogy ők ezt szeretik, és de nagyon kíváncsi voltam, hogy mit írnak a magyar könyvek, hogy kell magyarul verset olvasni, gondolkodni, és a magyar igazából az írásolvasást részét, azt saját magam miatt tanultam meg. Ráadásul úgy, hogy a Vinetút olvastam a paplan alatt, mert nem engedték, hogy a lámpát égessen. A Vinetút azzal a sok furcsa angol,
igen,
német és indián nyelvezetű emberről szóló történeteket, de az az ideológia, ami ezekben a Kármály könyvekben megtalálható valahol mélyen, hiszen a paplan ott volt közel rajtam, a lelkembe ivódott, és talán ez volt így az első elindulásom afelé, hogy sokféle emberek jól tudnak egymással és egymás mellett élni.
És ezt jól megtanultad, mint tudjuk az életed történetéből. Pályaválasztás és családalapítás, hiszen két gyönyörű szép fiat született. Hogy történt? Hogyan lettél gyógypedagógus? Ha jól tudom, elsőnek ezt választottad.
Középiskolát választottam, illetve amikor középiskolába indultam volna, akkor ugye azt mondtam anyukámnak, hogy tudod, anyu, egy kalauz is meg tud élni, és milyen szép lenne, ha minden nap korán látnám a nap felkeltét, vagy későn látnám, és sok-sok emberrel találkoznék közben. Hát anyukám nem értett ezzel egyet, hogy én a buszon kalauz legyek, és próbált terelgetni, és akkor úgy gondoltam, ha ahol emberekkel igazából törődni lehet, az talán az egészségügy, így egészségügyi középiskolát végeztem, majd pedig pszichológus szerettem volna lenni, és próbálkoztam Magyarországon az ELTE-n is, de a akkori jugoszláv képzési rendszer és a magyar képzési rendszer valahogy nem ért össze bennem. Próbálkoztam még, Skopjeba volt akkor pszichológus képzés, sok embert vettek föl, engem is többek között, de anyukám úgy döntött, hogy nagyon messze van, és nem adta oda nekem azt a levelet, amiben írták, hogy felvettek.
Irányított pályaválasztás.
És akkor eljött a középiskolába 3-4 ember, és kérték, hogyha nővérek szeretnénk lenni, és valami olyan emberekkel szeretnénk dolgozni, akik esetleg több segítségre szorulnak még a betegeknél is a kórházba, akkor menjünk el és nézzük meg. Elmentem és megnéztem, és egy csodálatos helyre kerültem, tágra nyílt szemekkel. Azt gondolom, hogy 10-en mentünk, és talán 2-en döntöttük úgy, hogy itt szeretnénk dolgozni. Ez egy értelmi fogyatékosokat ellátó hatalmas intézmény volt, több mint 250 ember élt abban az intézményben. Oda kerültem nővérnek. Aztán úgy gondoltam, hogy keveset tudok én ott nővérként segíteni, és talán beírom a gyógypedagógiát. Ugye 5 év munkaviszony után mentem el gyógypedagógusnak, hogy megtanuljam, hogy mit kell jobban csinálni, mint ahogy mi ott csináljuk.
Erre nagyon-nagyon kíváncsi voltam, akkor meg is kaptam erre a választ, hogy honnan indultak a gyökerek. Nagyon sok ember megriad ettől a szituációtól, de úgy tűnik, hogy nem mindenki. Tehát akinek ez az életpályája, abban beüt, hogy nekem itt utam van. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, és egy kicsit a családalapításról foglak kérdezni. Maradjanak velünk!
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és folytatjuk Maruzsenszky Erna, gyógypedagógus, mesterpedagógus életútját. Ott tartunk, hogy családalapítás, hiszen ott mentél félhez, ott születtek a gyermekek. Hogyan ismerkedtél meg a pároddal?
A gyerekeim apja betévedt dolgozni abba az intézménybe, ahol én akkor nagyon szerettem dolgozni és élni. Magyarországon tanult, orvosi egyetemen, és valahogy nem egészen jól ment neki. Láttam, hogy nagyon szomorú. Büszke voltam arra, hogy az én párom esetleg Debrecenbe tanul, és megpróbáltuk az együttlétet. Ebből az én Endre fiam nagyon gyorsan kerekedett, és mivel volt egy ilyen kudarca nekünk, egy ilyen közös kudarcunk, hogy nem megy ez a debreceni tanulás, akkor én mindent megmozgattam, hogy ő olyat tanulhasson, amit szeretne. Így ketten is eljutottunk Belgrádba az egyetemre, de magunkkal vittük a akkor még egy éves gyerekünket. Úgyhogy a nagyfiunk is párhuzamosan tanult 2 nyelvet.
És egyetemre járt.
És egyetemre járt, és így is élte meg, mert mindig valamilyen egyetemi menzán étkeztünk közösen 3-an. Majd mivel én levelezőn is megkezdtem már a szeretett gyógypedagógiámat, hamarabb végeztem, hazakerültem Vajdaságba, az apukájuk meg még folytatta az egyetemet, és itt a otthonlét és az egyetem között lett nekem az Andor fiam.
Félúton. Illetve nekünk. Ez nagyon exotikusan hangzik. A részletekben nem megyünk most bele.
Nekünk, és a 2 gyönyörű, nagyon, nagyon okos, most már felnőtt gyerekem van. Nemrég beszélgettünk arról, hogy hogy is van ez ővelük, kitől örököltek többet, és mind a kettő mondta, hogy anyum, a művészet szeretetét és a bohóságot úgy néz ki, hogy ezt azért tőled örököltük, és a kreativitást. Hát tényleg nehezen lehetett engem kordába tartani. Minden új kihívás, ami öt szakmámon belül, vagy kapcsolatokban mindig érdekelt, és mindig valahogy igyekeztem beépíteni az életembe.
Ez teljesen ki is derült, hiszen itt Kiskunhalason például a református egy még kiskunhalasi tagintézményeknek is a vezetője vagy, illetve nagyon sok intézményt alapítottál, de erről hamarosan beszélünk majd. Ugye átjöttetek Magyarországra a háború idején több lépésben. Mesélj nekünk egy kicsit erről.
Egyszer egy gyülekezetben szerettem volna elmondani, hogy hogy is kerültünk Isten meg én ennyire közel egymáshoz, hogy sikerült kinyitnom az ajtót és szívem ajtaját és beengednem őt. Ez pont úgy egy éjszaka történt, amikor a gyerekeim apukája megkapta a behívóját. És ő bent feküdt, és gondolkodott, én pedig kint sétáltam az udvaron, ahol Vukovár ágyúzását hallottam az éjszakába, és próbáltam alkudni Istennel, így kerültünk mi közel, mondtam neki, ha most ebből kihúzol engem. Hát azóta tudom, hogy ezek a beszélgetések jók, és aztán később sokszor nem vettem észre, hogy kihúzott belőle, és mennyi utat engedett meg nekem, és milyen jól vezetett engem. De az emberek, és főleg én nagyon kemény fejű vagyok gyakran, és észre se veszem, hogy milyen szép utakra indulhatnék, keményfejűen másfele leselkedem. Például, amikor idejöttem a gyülekezetbe, én úgy gondoltam, kiskunhalasi gyülekezetbe, én úgy gondoltam, hogy valahogy vissza kell, hogy adjam azt, hogy befogadtak engem és a családomat. De hát pénzünk az nagyon kevés volt, és akkor úgy gondoltam, hogy a szívembe levő fogyatékos emberek, sérült emberek iránti szeretetemet, ha kamatoztatom a gyülekezetbe, az mindenkinek jó lesz. És így indultunk el, hogy én úgy gondoltam, hogy a nagy intézmények nagyon rosszak, mert azt végigéltem. 20 évig dolgoztam abba az intézménybe, ahova bekerültem egészségügyi nővérként, és akkor kell egy kicsi, ahol az emberek közel kerülhetnek egymáshoz. Meg is nyertünk egy pályázatot, és valahogy a gyülekezet úgy gondolta, hogy mégsem lenne jó lakóotthon itt ebbe az épületbe, ahol most a rádió van. Hát akkor egy ideig szomorkodtam ezen. Később Isten kinyitotta a kaput, most a református egymében 300 ember dolgozik, tavaly szeptemberben, 2015. szeptemberében 15 ezer gyerekhez jutott el a református egymi tevékenysége. Én csak egy picit szerettem volna egy 12 fős lakóotthont, és ebből 15 ezer gyerek hozzájutott valamihez. Hát, hogy ilyenek Isten útjai. Ha hallgatunk rá, akkor egész idáig el tudunk jutni. És minden buktatóban, amit az élet hoz, mindig erősebben, mosolygósabban, magadat jobban megismerve tud kikerülni az ember, és én nagyon hálás vagyok, hogy ilyen nagy lehetőségeket kaptam.
Ez pontosan így van. Erről fogunk hamarosan tovább beszélgetni, mert nem kis lehetőségek azok, amikről itt az előbb beszéltél. Maradjanak velünk, zene után folytatjuk a beszélgetést.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük a hallgatókat, mai magazinunkban folytatjuk tovább a beszélgetést Maruzsánszky Ernával, a református egymi kiskunhalasi tagintézményének vezetőjével és az Ékeskapu református otthon vezetőjével. Ugye az előbb ott hagytuk abba, hogy az Úristenre, ha hallgatunk és engedünk neki, akkor olyan csodálatos kapukat nyit ki, mint a Mici Mackó jutott eszembe, hogy mindent kapunk, mézet is, tejet is. pedig még a kenyére is alig merünk néha gondolni. Saját magam is eszembe jutottam, amikor indult bennem a média iránti szeretet, hogy én egy műsort, egy magazin műsort szerettem volna, és most íme itt a rádió, és ilyen kincseket oszthatunk meg, mint ez a te élettörténeted. Bontsuk le egy kicsit, ugye az előző beszélgetésben elmondtad, hogy most tulajdonképpen, ha végig gondolod, 15 ezer gyerekhez jutott el a segítségetek, pedig mindig egy kicsit kisebb intézménybe, kisebb közösségbe, gyógyító közösségbe gondolkodtál. De hát az Ékeskapu az tulajdonképpen az, ha majd arra is kitérünk. Hogy indult, amikor átkerültél Kiskunhalasra? Hogy tudtál elhelyezkedni? Hogy alakult az életutad?
Nem fognak túlzottan szeretni a pedagógusok, hogy ezt mondom, de én előtte 40 órát dolgoztam szociális intézménybe, és a Kiskunhalasi Petőintézetbe kaptam gyógypedagógiai asszisztensi állást, mikor ide kerültünk, mivel általam nagyon tisztelt és nagyon szeretett Kató Ilona, aki akkor is és még ma is vezeti ezt az intézményt, sikerült neki kiharcolnia egy gyógypedagógus státuszt, így akkor egy évig voltam gyógypedagógiai asszisztens, majd pedig gyógypedagógusként dolgoztam, és így rám szakadt a 21, heti 21 óra kötelező, eltöntendő idő a gyerekek között, és itt sok időm volt még fel is készülni a foglalkozásaimra, és még azon felül is sok idő volt. Elkezdtem pályázatokban gondolkodni, hogy valamit a református egyházon belül is tudjunk tenni a fogyatékos gyerekeké, felnőttekért. És az első pályázatokat, mikor felkínáltam az egyházközség vezetőségének, elfogadták, és mindenki csodálkozott én leginkább, hogy meg is nyertük a pályázatot.
Igen, ez még akkor az elején nem volt annyira egyértelmű, hogy pályázatokban kell gondolkodni.
Igen. Megnyertük, elindultunk valamiben, és mindig sok nagyon jól segítő emberrel tudtam együtt dolgozni ebben az időben, és hát azóta is. Úgyhogy először önkéntes munkában dolgoztunk, két mozgássérült embernek volt munkahelye, az volt az első pályázatunk, és sok mozgássérült, illetve értelmi fogyatékos embert nevelő családtagjaival találkoztunk. Majd a pályázatoknak az a legnagyobb problémája, hogy ilyen programszerűek.
Igen.
Mindig van egy elejük, és van egy végük. És abban a világban, ahol a fogyatékos emberek és az őket ellátó családjuk mozognak, abban sajnos kitolódik a segítség igénye, sokkal-sokkal hosszabban. És akkor kerestem olyan lehetőségeket, ahol így hosszabban lehetünk együtt, hosszú ideig tarthat a segítség, és akkoriában persze a Szilárd Áron diákotthonának voltam a vezetője, és ott is sok időm volt, mert nagy és ügyes gyerekek vettek körül, még ők tanultak a szilenciumon, addig én is tudtam olvasni.
És a pályázatokon gondolkodtam, emlékszem, abban az időben sokat beszélgettünk, és mindig láttam, hogy ülsz kint, és már megint jár az agyad valamin.
És de akkor pályáztunk is sokat, sokszor nyertünk is, de elkezdtem tanulmányozni a magyar köznevelési és szociális jogrendszert, és sok mindenre rájöttem, hogy hogyan alapítható intézmény, hát egyrészt köznevelési, másrészt bentlakásos esetleg, de leginkább azt szerettem volna, olyan diákotthonszerűség, mint amiben akkor dolgoztam. Úgyhogy valahogy összeértek ezek a dolgok. Alig tudtam a fejem felemelni a munkából. Emlékszem arra az időben, hogy hajnali 2-kor keltem, vasaltam, mostam, fürdőszobát takarítottam, és mire el kellett jönnöm dolgozni 8-ra, addigra írtam egy pár oldal pályázatot is.
Hírmosás között.
Igen. Szóval, hogy valahogy mindig kaptam erőt. És mindig kaptam erőt ahhoz, és ha valamit nem szeretek csinálni, például mosogatni, akkor azért azt is énekelve, tehát hogy megkeresem azt, hogy abban a rosszban is mi az, ami jó lehet, mi az, ami túllendít engem, rossz élményen és helyzeten. Akkor tanultam meg angol is, persze azóta már elfelejtettem, de hogy azért a rossz idők sok minden jót is nyújtanak az embernek. És hát így nőttünk egyik évről a másikba. Emlékszem, hogy 2000-ben, amikor a református, ma református egyminek hívott intézmény, akkor még pedagógiai szakszolgálat elkezdett nőni, összesen 16 gyerekünk volt, és ketten dolgoztunk, egy takarítónő meg én, hogy előrébb vigyük, és sokan segítettek. Például, nem tudom, Olgi, a Gólyafészek óvodának a vezetője emlékszik rá, hogy ő önkéntes volt akkor, és mozgássérült fiatal emberek jöttek össze itt ebben a házban, és próbáltunk valamit a mozgásukban segíteni, illetve közel kerülni hozzájuk. És hát ezek a legnehezebb évek, és mindig, ahogy egy picit nőtt a dolog, akkor mindig több lett belőle, és több lett, és mindig jöttek sokan szerető emberek, úgyhogy meg is ijedtünk, mikor akkor egyszer csak lett egy lakóotthon is, meg lett egy támogatószolgálat is, meg nőtt az egymi, hogy kinőttük mi ezt a házat, ahol most a rádió van.
Aminek mi több szempontból örülünk, mert egyrészt itt vagyunk, másrészt kinőttétek. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk mai magazinműsorunkat, benne a beszélgetést Maruzsánszky Ernával, aki egy rendkívül gazdag életútban jár, nagy nehézségeket oldott meg segítőkkel, barátokkal együtt. Itt elárultál egy titkot az előző blokk végén, nekem rögtön a fülemet megütötte, hogy miközben épültek és egyre nagyobb és egyre szélesebb körben tudtatok segíteni, dolgozni, pályázni, intézményt alapítani, voltak mindig olyan dolgok, amiket nagyon nehezen tudtál megoldani, és hogy mindig megkerested benne, hogy mi a szépség, hogy minden rosszban van valami jó is, ugye régi bölcsesség. Mi volt ennek az időszaknak a legnehezebb része számodra, amíg épültek ezek az intézmények, és hát épülnek gondolom ma is?
Van ebben az országban és a világon is, vannak ügyek. Egyiket úgy hívjuk, hogy egészségügy, másikat úgy hívjuk, hogy fogyatékos ügy. Az emberek többsége az egészségügyet jobban szereti, mert az róluk is szól, ha fáj a foguk, vagy vesével nincs rendben valami. A fogyatékos ügyet attól kicsit megriadnak az emberek. Sokat gondolkodtam, és sokan úgy élik meg, még a családtagok, hogy ez valami büntetés, vagy ez Isten részéről, vagy ez egy kezelhetetlen állapot, látják azt a családtagok, hogy az emberek nehezen fogadják be az ő szívükhöz nagyon közel álló embert, és maguk a fogyatékos emberek is úgy élik meg, hogy eltaszítottak, illetve élték, mert nagyon sokat változott ez azóta, mióta mi ezt elkezdtük tenni, és ezért nehéz volt az intézmények építése. Egyrészt ezért volt nehéz, másrészt meg azért volt nehéz, mert 93-ban, amikor mi átjöttünk, akkor módosult a köznevelési törvény, akkor írták le először a köznevelésben, hogy nincsenek képezhetetlen gyerekek. Én azokkal az emberekkel, gyerekekkel szerettem dolgozni, akikről akkorjában Magyarországon úgy gondolták, hogy ők képezhetetlenek, és ezt kellett valahogy úgy elindítani, hogy a jogszabálynak is megfelelően, de előremutatóan, abból a pénzből, amit az állam mellé szánt, és az egyház mellé tudott tenni. Szóval egyúttal egy gazdasági, de egy innovatív, egy kollegiális, egy egymásra támaszkodó munkacsapatot is építeni kellett. Szóval sok vonalon kellett egyszerre építkezni, ez volt talán a legnehezebb.
Még belegondolni is egyébként szédítő, hiszen az, amit nem csak az intézmények, amik működnek majd Kiskunhalason, illetve az egész ország területén, hiszen az egymi az egész országra kiterjed, a kultúrát megváltoztattátok. Éppen a minap beszélgettünk veled arról, és meg is dicsérted Kiskunhalast, hogy az elfogadásba, toleranciába ötös. Erre nagyon büszke voltam, de hát ebben nagy rész benne van a ti, illetve az intézmény dolgozóinak a munkája. Honnan merítesz erőt? Milyen örömökkel töltött fel magad? Ekkora munkához folyamatos erő és feltöltődés kell.
Első helyen talán a ma örömeit, az az a pár óra hossza, amit az unokámmal tudok tölteni.
Mekkora hatalma van a kis emberkéknek.
És tehát mindig a gyerekekből. És azt mondanám, hogy mindenféle gyerekből. Valamelyik nap a tehetséges gyerekeket azonosítottuk a kollégáinkkal az egyik iskolában. És az a kisugárzás, amit a gyerekek nyújtanak, vagy ott meg lehet érezni, az mindig bedob egy pár kalóriát az erő, az ember erőlétébe. És valami csoda folytán, bár sokan, ahogy az előbb is mondtam, úgy gondolják, hogy valamilyen torz életforma az, ha valaki fogyatékos. Én azt gondolom, hogy Isten nem küld selejtet közénk. Én azt gondolom, hogy mindenkinek van valamilyen üzenete, valamilyen tehetsége, és én ezért küszködök ezzel a fogyatékos vagy sérült megfogalmazással is, mert hogy én a Zsombit látom, nekem a Betty a barátom, nekem a Henike tud minden nap egy-egy mosolyával, mikor hozzáérek, olyan visszajelzést küldeni, hogy de jó, hogy itt vagy. És mikor tenni tudok olyasmit, ami neki jó, az nekem ad háromszoros erőt. Ha látok egy olyan szülőt, aki tévelyeg és azon gondolkodik, hogy most miért is nem eszik az ő autista gyereke, már harmadik hete vizet is alig tud neki adni, és én ott lehetek, és nem egyedül kell gondolkodnia, és így közösen, vagy esetleg még többen is bekapcsolódhatnak ebbe az együtt gondolkodásba, és ő nem veszíti el miattunk a reményt. Ez, ha úgy egy pici is, de ez a sok pici sokra megy, ez mindig rengeteg energiát adott nekem, és tulajdonképpen nem hiszem azt, hogy ők kell, hogy hálásak legyenek nekem bármiért is. Mindig úgy érzem, hogy nekem kell hálásnak lennem, mert ha pici is, amit kapok tőlük, de az a sok pici nagyon sokra megy bennem, és így továbbadható, és igaz az a szeretetről, hogy mindig továbbosztható, és amennyivel többet adsz, annyival van több neked.
Ez gyönyörű üzenet. Azt gondolom, hogy ettől szebbet és jobban senki nem tudta volna ezt elmondani. Mindenki előtt világossá vált, hogy egy kicsit a fogyatékos és a sérült elnevezés hibás, hiszen amiben a legnagyobb fogyatékosság van ma, az a szeretet. És amit megfogalmaztál, abból egyértelműen kiderül, hogy ezt ők adják. És az az érzés, hogy meg tudsz oldani feszültségeket, hogy megkötözöttségeket, fájdalmakat, félelmeket tudtok oldani az intézmények és dolgozóik, ez a legnagyobb csoda. Nagyon köszönöm, hogy ezt csináljátok, kívánok hozzá végtelen sok erőt a továbbiakban, és végtelen sok örömet. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm a lehetőséget, és hát talán nem kiérdemelten, mert hogy azt gondolom, hogy sokan sokféleképpen, sokkal bölcsebben is tesznek dolgokat, mint én. Én csak úgy néha a lehetőséget ragadom meg, és talán valamennyivel tovább viszem egyes emberek lehetőségeit.
De ez éppen elég. Azt hiszem, az Úristen nem vár többet tőlünk.